Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet 1000 évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első 3 évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk 1000 éves európai jelenlétének 3. korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomban röviden. A könyves előnevet kiérdemlő Kálmán király halála után fia II. István lépett a trónra. A fiatal király nehézségek nélkül foglalta el a királyi széket, de uralkodása közel sem volt nyugodt. Az apja politikai örökségét felvállaló uralkodó nem mindig tudta a legjobb döntéseket meghozni, és viszonya az ország előkelőivel sem volt mindig felhőtlen. A krónikák szerint a kegyetlenségre hajlamos uralkodó azonban pont irgalmasságával változtatja meg az Árpád-házi dinasztia sorsát. Témánk II. István király uralkodása.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálás a kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszöntöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban először is egy kis elmaradást fogunk pótolni, és pedig megnézzük, hogy Kálmán király tényleg megérdemli-e a könyves előnevet, hiszen forrásaink, kortársai is ezzel a névvel illették, de lássuk, hogy tényleg ez a név illik hozzá. Illetve elmaradt még Kálmán király halála körülményeinek a megbeszélése, ezt is pótolni fogjuk. Ugyanakkor a mai műsorunk során fiának, II. Istvánnak az uralkodásával fogunk foglalkozni. Megnézzük uralkodásának a legfontosabb kül- és belpolitikai célkitűzéseit, kihívásait, és végigkövetjük a fiatal királynak mondhatni viszonylag rövid uralkodását.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamiért nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy most is, ezennel is tartsuk meg az emlékeztetőt.
Az elmúlt talán másfél műsorba Könyves Kálmánnak az uralkodásával foglalkoztunk, aki ugyebár a, mondhatni, a 12. század első magyar királya volt. Viszont beszélgetésünket ugye még a 10. század végén kezdtük, István király uralkodásával, és a hallgatók számára egy picit feleleveníteném, hogy kik voltak a 11. századnak a legjelentősebb uralkodói, illetve melyek voltak ezen uralkodók legfontosabb cselekedetei. Ugyebár beszélgetésünket az első Árpád-házi királlyal, Szent Istvánnal kezdtük, hatalomra kerülésének, megkoronázásának a körülményeiről, az ezt övező vitás kérdésekről kezdtünk el először is beszélni, Most már tudjuk azt, hogy nincs egyáltalán pontosan megállapítva, hogy mikor történt István királynak a koronázása. Ugyanakkor beszéltünk azokról a belpolitikai lépésekről, amelyet István király tett annak érdekében, hogy kiterjessze uralmát a Kárpát-medence egészére. Ugyebár beszéltünk arról, hogy hogyan győzte le a törzsi vezetőket, és hogyan terjesztette ki a királyi hatalmat a Kárpát-medence peremterületeire. Ezt követően szó volt arról is, hogy István király hogyan szervezte meg ezeket a területeket. Uralkodása alatt jöttek létre az első vármegyék, amelyek a nyugat-európai, a frank minta alapján alakultak ki. Ezzel párhuzamosan szó volt ugyebár a magyar keresztény egyház megszervezéséről, annak ellenére, hogy nem István volt az első magyar uralkodó, aki felvette a kereszténységet, ugyebár Géza már megkeresztelkedett, viszont István király volt az, aki ténylegesen megszervezte a keresztény egyházat Magyarország területén, és létrehozta a nevéhez köthető talán 10 egyházmegyét, de ami ennél is fontosabb, hogy megszervezte az esztergomi érsekséget, amivel gyakorlatilag függetlenítette a magyar keresztény egyházat a német birodalmi egyháztól. Ezen kívül beszéltünk István királynak a külpolitikájáról is, ugyebár megállapítottuk, hogy miközben az ország belpolitikai helyzetét próbálta intézni, nem igazán adódott lehetőség látványos külpolitikai akciókra, ezért István király alapjába véve egy békés külpolitikát folytatott, harci eseményekre ritkán került sor uralkodása alatt, csak akkor, amikor például védekezni kellett a német befolyással szembe. Ezen kívül István király kapcsán még beszéltünk törvényeiről, hiszen uralkodása alatt születnek meg az első törvények, írott törvények a Kárpát-medencében. És végezetül István királlyal kapcsolatban még megemlíteném a trónutódlás kérdésében tett kísérleteit, trónutódlás kérdésében végrehajtott cselekedeteit, ugyanis tudjuk, hogy az 1030-as évek elején egyetlen életbe maradt fia vadászbaleset áldozata lett, ezután pedig István az alkalmasság elve alapján nővérének, lánytestvérének a fiát, Orszeoló Pétert jelölte ki trónörökösének, és az ezzel nem egyetértő, az ezt ellenző Vazult megvakítatta, valamint fiait száműzte. István király 1038-ban bekövetkezett halála után egy rövid bizonytalanság jellemzi Magyarországot első Péter és Abba Sámuel uralkodása alatt, majd hatalomra került a 11. század közepének másik jelentős uralkodója, vagy a 11. század közepének jelentős uralkodója, első András, aki ugyebár a Vazul ágból származott. Annak ellenére, hogy külföldről érkezett haza az országba, és a viszonylag későn vette fel a kereszténységet, első András mégis a Magyar Keresztény Egyház egy komoly támogatójának bizonyult, és a pogánylázadások következtében meggyengült intézményt jelentősen megerősítette, és többek között ugye az ő uralkodása alatt kerül kiadásba a Tihanyi apátságnak az alapító levele. Ugyanakkor Andrással kapcsolatban meg kell említsük a viszonyát a németekkel, ugyebár ellenséges volt ez a viszony, hiszen András a német hűbéres Pétertől ragadja el a királyi hatalmat. András sikeresen visszaveri a német támadásokat, viszont ehhez szüksége van támogatásra, és így hívja az országba testvérét, Bélát, akivel megosztoznak a hatalmon, és így létrejön a dukátusnak az intézménye Magyarországon. Ugyebár láttuk azt is, hogy ez a hatalom megosztás végül testvérháborúhoz vezetett, előbb ugyebár András és Béla feszülnek egymásnak, és ez András halálához vezet, majd a két testvérnek a gyerekei is, Salamon, illetve Géza, valamint László sem ápolnak túlságosan jó kapcsolatot egymással, annak ellenére, hogy Salamon és Géza egy ideig meg tudnak osztozni a hatalmon, de végül az ő kapcsolatuk is kenyértöréshez vezet. Így kerül végül hatalomra, és zárja le ezt a bizonytalansággal teli két évtizedet László király, Szent László király, aki belpolitikai intézkedéseivel, egyházpolitikájával, külpolitikájával megszilárdítja a magyar királyságnak a helyzetét. Ami a belpolitikát illeti, ugyebár László király törvénykönyveit kell megemlíteni. Röviden, ugye azt tudjuk elmondani, hogy az általa bevezetett törvények rendkívül szigorúak voltak, rendkívül szigorúan érintették elsősorban a tolvajlást, a lopást, valamint a kóborlást. Egyház politikájánál a zágrábi püspökségnek a létrehozását kell megemlítsük, illetve ennek a tudatos egyházpolitikának a része volt az első magyarországi szentiavatásoknak a végrehajtása, ugyanis az ő uralkodása alatt avatták Szenté István királyt, Imre herceget, Gellért püspököt, valamint két felső magyarországi remetét. Ugyanakkor László király mondhatni egy európai szintű külpolitikát is folytatott, beavatkozott a kor legfontosabb konfliktusába, és pedig az investitúra harcba, ahol előbb a pápát, majd uralkodásának utolsó éveiben a császárt támogatta. Ugyanakkor meg kell jegyezzük, hogy László király uralkodása alatt következik be az első jelentős magyar terjeszkedés, hódítás, hiszen László király megszerezte Horvátország koronáját is. László király halála után meglehetősen tisztázatlan körülmények között végül Kálmán, könyves Kálmánként is emlegetett, uralkodó kerül a hatalomra, aki László király unokaöccse volt, Gézának a nagyobbik fia. Azért mondom, hogy meglehetősen tisztázatlan körülmények között, mert úgy tudjuk, hogy László király nem Kálmánt, hanem annak öccsét Álmos szánta trónörökösnek, viszont valami oknál fogva, valamilyen körülmények hatására, valószínűleg az ország előkelőinek az állásfoglalásának a hatására, végül Kálmán szerezte meg a királyi címet. Kálmán a legfontosabb belpolitikai intézkedéseiként a törvényeit kell megemlítsük szintén. Az uralkodás alatt bevezetett törvénykönyvek foglalkoztak úgy világi, mint egyházi kérdésekkel, és ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy enyhítette László királynak a szigorú törvényeit. Úgy látszik, hogy ezek a szigorú törvények végül is meghozták a hatásukat. Ami az egyház politikáját illeti Kálmán királynak, ő ugyan jelentős egyházi műveltséggel rendelkezett, viszont viszonylag szűkmarkú volt az egyházzal, viszonylag kevés birtokadományt juttatott az egyháznak, de ugyanakkor egyház szervezői tevékenysége között meg kell említeni a nyitrai püspökségnek a megalapítását, valamint az esztergomi zsinatnak az intézkedéseit. Kálmán királynak a külpolitikája egy rendkívül aktív külpolitika volt, beavatkozott a környező országoknak a viszonyaiba, és legfontosabb célja a Dalmácia feletti uralomnak a biztosítása volt, ami uralkodásának az első felében sikeres volt, viszont uralkodásának a vége fele Velence már jelentős sikereket ért el ezen a fronton a magyar királysággal szembe. Meg kell jegyezzük, hogy beavatkozott az orosz viszonyokba is, sajnos ez a beavatkozás meglehetősen sikertelennek bizonyult. És ugyanúgy sikertelen volt második házassága is, amely szintén egy orosz hercegnővel, Eufémiával történt, ugyanis első normann felesége halála után egy orosz hercegnőt vett feleségül, ez viszont végül egy mondhatni válláshoz vezetett. Kálmán király uralkodásának legnagyobb nehézsége Álmos herceg jelenléte volt, ugyanis Álmos folyamatosan kétségbe vonta a 1096-ban kialakult helyzetet, és többször is megpróbált szervezkedni Kálmán király ellen. Végül a hosszú ideig öccsének megbocsájtó uralkodó elvesztette a türelmét, és 1115-ben öccsét, illetve annak fiát megvakítatta.
Köszönjük az emlékeztetőt és a kiegészítést. Történész úr, indokolt-e Kálmán király esetében használni a könyves megnevezést, előnevet? Folytassuk hát ezzel a kérdésünkkel a mai műsorunkat.
Kétségtelen, hogy az eredetileg egyházi pályára szánt Kálmán király jelentős műveltséggel rendelkezett, amelyhez hasonlóval talán egyik középkori királyunk sem rendelkezett. Ezt a kortársai is kétségesen elismerik, például II. Orbán pápa vagy Gallus Anonymus lengyel történetíró. Már csak ezért is indokolt az ő esetében használni a könyves előnevet. De ha nem ismernénk neveltetését és csak törvényeit tanulmányoznánk, akkor is könnyen ugyanerre a következtetésre juthatnánk. Az első esztergomi zsinat határozataiból kitűnik, hogy Kálmán erőfeszítéseket tett az egyházi műveltség növelésére. Az egyik cikkely azt írta elő, hogy a kanonokok kánoni szabályzatot tudják és értsék. költség. Intézkedett arról, hogy a főespereseknek legyen meg az egyházi törvények rövid gyűjteménye. Kimondta a zsinat, hogy tudatlan papokat ne szenteljenek fel, akik pedig már fel vannak szentelve, tanuljanak, vagy tegyék le őket. Követelményét tette, hogy a kanonokok a kolostorba és a káptalanok az udvarban latin irodalmi nyelven társalogjanak. És ha mindez nem győzte meg hallgatóinkat, akkor azt is elmondanám, hogy Kálmán volt az első királyunk, akinek udvarába irodalmi élet alakult ki. Persze, irodalmi alkotások már Kálmán uralkodása előtt is születtek Magyarországon. Imre herceg számára készült intelmek az 1020-as évekre keltezhetőek, Gellért püspök pedig 1044-ben írta a Deliberáció című munkáját. András és Benedek legendája morpécsi püspök tollából Salamon király korába keletkezett. László király uralkodása alatt készült el István király nagyobb legendája, valamint egy feltételezett ős Gellért legenda. Az első évkönyv jellegű alkotások már a 11. század második felében elkészülte Pannonhalmán vagy Székesfehérvárott. A legkorábbi magyarországi krónikás alkotás egyes vélemények szerint András Salamon és László király korára tehető, de szólnak érvek amellett is, hogy ennek az úgynevezett ősgesztának a szövege Kálmán korába íródott, és ahhoz a pezsgő szellemi irodalmi élethez kapcsolódott, amely az udvarára jellemző volt. Hartwig püspök, aki a harmadik István legenda szerzője volt, mellőzte az István szenti avatásokor esett csodák sokaságának leírását, azon számtalan bölcs tollára hagyta ezt, akiket Magyarország oly melegen ölel kebrére. Ezen bölcsek közé tartozott Lőrinc esztergomi érsek, aki filozófiai műveltségéről volt ismert. A kálmánkori udvar fontos irodalmi termékei az István legendák. A még László király korában készült nagyobbik István legenda a Szent királyról vértelen képet rajzolt. Istvánt ebben alázatos, irgalmas és szelíd emberként ábrázolják, aki annak örült, ha éjszakáit virasztással tölthette, ha keresztények lábát moshatta. Erre válaszul íródott Kálmán korában a kisebbik István legenda, amely azzal hívja fel magára figyelmet, hogy Horácius és Perseus idézetek találhatóak benne. De kitűnök azzal is, hogy Istvánról reális, életteli, emberi képet fest, nem titkolva, hogy a Szent király erőskező uralkodó volt. A legenda szerzője aggodva bocsátotta közre alkotását, félt, hogy munkáját kipocskondiázzák. Ez kiváló bizonyíték a kálmánkori egymással polemizáló alkotásokat létrehozó irodalmi életnek. A szerző kiváló retorikai műveltségének jele, hogy mentegetőzött, persze teljesen alaptalanul, csak a kötelező szerénykérdési formula alapján, a ragyogó ékeszólás hiánya és nyelvének parasztossága miatt. Hartwig püspök egyenesen a király parancsának engedelmeskedett, amikor a két István legenda egybeolvadásából és új motivumok leírásával elkészítette a harmadik István legendát, amelyet urának, Kálmánnak, legkiválóbb királynak ajánlott. Persze ő sem fukarkodott a szerénykedési formulákkal, leírja, amint kételkedett, hogy képes elkészíteni a művet, de végül felülkerekedett benne az engedelmesség, és elkészült a legenda. A kritikától való félelem itt is felbukkan, ha netán valamely oda nem illő kis akadály kerülne a király elébe, jobban szeretném, ha könyvemet inkább a tűzlángja emészteni el, semmint egy harmadik irigységtől sárguló szemeknek kerüljön elébe. Ugyanezen gondolatok olvashatóak Kálmán első könyvének összeállítójának, Albericusnak a dekrétum elején írt ajánlásában. Miközben magasztalta ura Szerafim érsek bölcsességét, akinek palotája termeit igen sok ékes szólású és nagy tanulságú férfiú ékesítette, maga eléggé aggodalmaskodott, hogy képes lesz-e eleget tenni a főpap parancsának csekély tehetségével. Pedig, ha valakinek, akkor éppen Albericusnak nem volt oka szerénykedésre, stílusa az árpádkori latin próza a legmagasabb színvonalát képviseli. Az ajánlás mondani valója pedig tartalmába korszerű és mély értelmű. Plutarkuszra és Tacitusra emlékeztető párhuzamot vont István és Kálmán törvényei között, rámutatva arra, hogy mennyire veszélyes megállni az elődök régi kezdeményezéseinél. Vagyis kiemeli Kálmán eljárásának jogosságát, amikor alkotó módon megújította és megváltoztatta az István által bevezetett törvényeket. Egy idézet szintén rávilágít a kálmánkori szellemi életre. Albericus arra kéri főpapját, hogy írása Szerafim ítélete alapján az ócsárlók irigységével szemben is védelmet nyerjen. Bizonyosra vehető, hogy Kálmán korába készült talán a legelső kronikás alkotás. Sokak szintén a Kálmán korára datálják a Szent Imre legenda, valamint a kisebbi Gellért legenda megírását. Talán Kálmán uralkodásának elejéről Magyarországról származik Hartwig püspök szertartáskönyve, amely tartalmazza a legrégebbi magyarországi drámai szöveget, vízkereszti és húsvéti játékokat. Lehetséges, hogy Kálmán idejében keletkezett a fehérvári kódex is, az első magyarországi hangjegyes kézirat, benne a legkorábbi Szent Istvánról szóló latin verse. A ránk maradt kálmánkori szellemi irodalmi élet emlékei tanúsítják, hogy nem méltatlanul illették Kálmánt a könyves melléknévvel.
Mit tudunk Kálmán király halálának körülményeiről?
Uralkodásának utolsó éveiben Kálmán királyt nem csak politikai kudarcok érték, gondolok itt az újabb háborúra Velencével, Dalmáciáért, amely során az itáliai városállam visszafoglalta a tengerpart egy részét, hanem súlyos magánéleti problémák is megkeserítették életét. 1110 körül meghalt Norman felesége, Felicia, akitől lánya, Zsófia és két fia, István és László születtek. Nem sokkal később a krónikák szerint 1112-ben elvesztette egyik fiát, Lászlót is. Ekkor valószínűleg Kálmánba fellémlett annak veszélye, hogyha a másik fiával is történne valami, akkor álmos herceg örökölni a trónt. Ezt mindenképpen el akarta kerülni, ezért 1112 nyarán másodszor is megnősült, hiszen csak a 42. évében járt. Az új felesége Eufémia orosz hercegnő lett, akitől újabb fiúgyermek születését várta. Viszont csalódnia kellett, házassága balul sikerült, hiszen az újdonsült hitvesen megcsalta őt. Kálmán haladéktalanul megvált feleségétől, Eufémiát szégyenszemre hazaküldte szüleihez. Az elutasított asszony Kijevbe szülte meg fiát Boriszt, akit Kálmán király sosem ismert el gyermekének. Ezek az események érthető módon emberileg megviselték, megtörték a királyt. Ennek tudható be, hogy a korábbinál visszavonultabban élt. Eddig 3 évente ellátogatott a tenger mellékre, viszont 1111 után többé már nem ment oda. 1113-ban barátsággal fogadta az országba látogató szövetségesét, Boleszláv lengyel fejedelmet, de ő maga többé nem kezdett külpolitikai akcióba. Vallásos király volt ő mindig, de ebben az időszakban még buzgóbban és elmélyülten olvasta a szent könyveket. Az 1115-ben bekövetkező újabb álmos féle összeüskövés és az azt követő ítélet még jobban elmélyítette Kálmán király személyes válságát. Lelki gondok mellett a király egészségügyi állapota sem alakult a legjobban, állapota fokozatosan megromlott. Több betegség is elhatalmaskodott rajta, ezeket a későbbi álmosági történetíró Isten bosszújának tekintette a szerinte ártatlan vér kioltása miatt. Az uralkodó gyógyítása érdekében a hívei mindennel megpróbálkoztak. Például ránk maradt egy latin nyelvű feliratot viselő aranygyűrű, amelyet bajhárító amuletként a köszvény ellen hordott a király. Orvosa is volt Kálmán királynak, aki messzi földről, talán Itáliából érkezett. De már ő sem segíthetett. A király állapota egyre válságosabbra fordult, ő maga pedig, érezve a közelgő halált, politikai végrendeletet tett. Meghagyta főembereinek, hogy halála után Istvánt ültessék a trónra, és addig, amíg ez bekövetkezik, helyezzék álmos herceget szigorú felügyelet alá. Kifejtette azon óhelyát is, hogy az új király vezessen bosszú hadjáratot Oroszföldre. 1116. február 3-án halt meg Kálmán király, és kívánságának megfelelően az árpádházi uralkodók közül elsőként példaképe István király mellé temették a székesfehérvári bazilikában. Ha elfogadjuk a későbbi krónikák azon rosszindulatú állítását, miszerint könyves Kálmán számos testi hívával küszködött, teljesítményét még pozitívabban kell értékelnünk, hiszen az uralkodó méltónak bizonyult Szent László örökségéhez. Belpolitikai intézkedéseivel elévülhetetlen érdemeket szerzett az István által megalapozott keresztény állam megszilárdításában, külpolitikájának köszönhetően pedig Magyarország jó eséllyel pályázott arra, hogy Közép-Kelet-Európa meghatározó nagyhatalma legyen. Ezzel együtt azonban tudós királyunk sem tudta kivonni magát az árpádokat sújtó, úgymond turáni átok hatása alól. Fivérével álmosra szembe tanúsított kegyetlensége a jövőben véres incidenseket eredményezett. Mindennek dacára személynemnyi kétség sem fér ahhoz, hogy könyves Kálmán Magyarország történetének egyik legtehetségesebb királya volt, akit a krónikások által megrajzolt előnytelen kép ellenére máig köztisztelet övesz.
A királyaink voltak második részében, beszéljünk arról, hogy ki volt második István, Magyarország új királya.
Második István Kálmán király és Hotvillé Felicia Norman hercegnő fia volt. Kálmán 1097-ben vette feleségül Roger Sicilia gróf és Mortaini Eremburga lányát. István ikertestvérével Lászlóval együtt 1001-ben látta meg a napvilágot. Nem ők voltak Kálmán első gyermekei, nővérük Zsófia 1197 és 1101 között születhetett. A fia gyermekek közül István Szent Istvánról kapta a nevét, míg Lászlót Kálmán elődjéről, nagybátyjáról, Szent Lászlóról nevezték el. Meg kell jegyezni, hogy László neve azért eléggé bizonytalan, ugyanis a Magyar Krónika 146. fejezete azt írja, hogy a király pedig első feleségétől nemzette Lászlót és Istvánt, míg a 149. fejezetben az található, hogy az úr 112. évében meghalt N. Kálmán király fia. Az N betű a Nikolaus név rövidítésének felelne meg, sőt egy 16. századi krónika kompozíció az N betű helyett egyenesen a Nikolaus nevet használja. Nagy valószínűséggel a kódexek másolása során a hasonló hangzású neveket az írnok felcserélte. Ma már lehetetlen megállapítani, hogy ez a tévedés melyik névkárára történt. Ha abból indulunk ki, hogy a Miklós nevet az Árpádok közül senki nem viselte, míg a László név eléggé népszerű volt a dinasztiában, akkor a László név tűnik a valószínűbbnek. Talán Kálmán ezzel a névadással kívánt kapcsolatot teremteni Szent László uralkodása és saját uralma között. Ugyanakkor gondolhatjuk azt is, hogy Kálmántól nem lehetett idegen egy teljesen új név meghonosítása a dinasztia családfájában. Zsófia, Kálmánnak a lánya, a nevét László és Kálmán közös ősének, az első Béla lányának emlékezetére kapta.
Milyen információink vannak életének első időszakáról és fiatalkoráról?
A második István fiatalkoráról, neveltetéséről viszonylag keveset tudunk, nem igazán állnak rendelkezésünkre források ezzel kapcsolatban. Persze az lenne a legkézenfekvőbb, ha azt feltételeznénk, hogy a nagy műveltségű Kálmán király a magáéhoz hasonló színvonalú neveltetésben részesítette Istvánt, valamint a másik fiát és lányát. Sajnos semmilyen forrás nem igazolja ezt a feltételezést. Sőt, miután Kálmán egyiküket sem szánta egyházi pályára, ezért nem is kellett foglalkozniuk az egyházi hivatáshoz nélkülözhetetlen latin nyelv tanulásával. A könyvek olvasása, iratok készítése ebbe az időszakban nem a világiak, hanem az egyházi személyek kötelessége volt. Írni, olvasni tudó világi ember ekkor még elég nagy ritkaságnak számított. István nevével egy 1105 körüli forrásban találkozunk. Egy zárai egyházi szövegben a következő olvasható. Pascalisnak, a főpapnak és az egyetemes pápának üdv és örök életadassék. Kálmánnak, Magyarország, Dalmácia és Horvátország kegyes királyának élet és győzelem adassék. Istvánnak, a mi felettébb híres királyunknak élet és győzelem adassék. Kálmán uralkodói címe alapján egyértelmű, hogy ezt a fohászt Dalmácia 1105-ben végbement meghódítása után fogalmazták meg. Tehát feltételezhető, hogy a győztes dalmát hadjárat után Kálmán királyá koronáztatta Istvánt. Itt lényegében ugyanaz történt, mint amikor első András királyá koronáztatta Salamont, így akarván biztosítani számára a trónt. Hasonló volt Kálmán szándéka is, így formában akarta jelezni, hogy utódának fiát tekinti, és a trónt majd rákívánja örökíteni. Azt nem tudjuk megállapítani, hogy a két egyidős fia közül Kálmán miért éppen István tette hivatalos örökösévé. Az azonban vitathatatlan, hogy intézkedése öccse Álmos herceg ellen irányult, hiszen az ő jogszerű kizárását jelentette a trónöröklésből. Álmos is tisztában volt ezzel, hiszen egymás után több kísérletet tett annak érdekében, hogy idegen segítséggel megszerezze a hatalmat. Egy ilyen kísérlet alkalmával született meg egy olyan oklevél, amely Istvánról információkat tartalmaz. Az 1108. május 25-i oklevél, amelyben Kálmán megerősíti Trau Dalmát város polgárainak szabadságjogait, lényegében Istvánt társuralkodóként szerepelteti. Az oklevélben Kálmán király biztosítja a traui polgárok számára azt a jogot, hogy se nekem, se fiamnak ne legyenek adófizetői. Kálmán király 1116-ban bekövetkezett halála után néhány nappal Istvánt Székesfehérvárot magyar királlyá koronázták. Álmos és hívei nem voltak abban a helyzetben, hogy ezt meg tudják akadályozni.
Mit kell tudjunk az általa folytatott külpolitikáról?
Második István a koronával együtt megörökölte apja külpolitikáját, annak minden nehézségével együtt. Velence már 1115-ben visszafoglalta Dalmácia egy részét, és 1116-ban 5. Henrik német római császár, valamint Alexios Komnénosz bizánci császár támogatásával, illetve jóváhagyásával újabb, a visszafoglalás teljessé tevő hadjáratra készült. A két császár, valamint Velence alkalmi politikai együttműködése által bekerített István Csehország irányába próbált nyitni. Ennek feltétele az volt, hogy rendeződjék a két szomszédos állam viszonya, amely a felvidék 1108-1109. Évi cseh dúlásai óta feszült volt. Második István király és Ladislav cseh fejedelem tárgyalás céljából felvonult a két ország határára, de végül az eltérő érdekek és személyes intrikák a béke helyett fegyveres összecsapást eredményeztek. 1116. májusában a Moravába folyó Olszava patak mentén lezajló harcban a csehek győzelmet arattak a jobbára könnyű lovasokból álló magyar had fölött. Még ugyanebben a hónapban a velencei Dodzse megfutamította az Adriai tenger partján Kledinbán István horvátország és dalmáciai kormányzójának seregét. Így a dalmát városok és szigetek sorra Velence kezébe kerültek. A magyar király rövidesen kísérletet tett a velenceiek kiszorítására Dalmáciából. 1118-ban az árai ostrom során ugyan a velencei Dodzse is életét vesztette, de István próbálkozását mégsem koronázta siker. 1119-ben 5 évre megkötött fegyverszünet Velencének hagyta Közép-Dalmáciát és a szigeteket. Ezzel párhuzamosan István ausztriai kapcsolatai sem alakultak valami fényesen. 1118-ban magyar seregek törtek be Ausztriába, majd válaszul az osztrák őrgróf és a cseh fejedelem seregei pusztították a magyar határvidéket. Szintén 1118 az orosz berviszályok miatt Magyarországra menekült Kármán egykori szövetségesének, Szviatoploknak a fia, Jaroszláv, aki Vlagyimir Monomah kijevi nagyfejedelem ellenfele volt. Ez és apja politikai végrendelete felkeltette István érdeklődését az orosz ügyek iránt. Jaroszláv 1123-ba kísérletet tett a volhiniai Lodoméria visszafoglalására. A lengyelek társaságában II. István is felvonult az oldalán, de mivel Jaroszlávot még a harcok megkezdése előtt megölték, ezért a magyar előkelők nyomására István is visszavonult. A király tehát eredmény nélkül volt kénytelen elhagyni Oroszországot, akárcsak apja Könyves Kálmán. Miután lejárt a Velencével kötött 5 éves fegyverszünet, 1124-ben István megtámadta Dalmáciát, és zára kivételével visszafoglalta a korábban magyar kézen levő dalmát városokat és szigeteket. Mivel a velencei hajóat ebben az évben pont keleten hadakozott, ezért a magyar uralkodó viszonylag könnyen ért el sikereket az Adriai tengerpartján. Ezt követően II. István személyesen is megjelent Dalmáciába, és megerősítette Trau és Spalató kiváltságait, amelyet ezek a városok még Kálmántól kaptak. Azonban a következő évben a keletről visszatérő velencei hajóhad újra elfoglalt minden magyar szerzeményt. Dalmácia visszafoglalására tett kísérlet tehát sikertelen maradt. Az eddigiekből láthattuk, hogy István egy nagyon aktív, de nem feltétlenül sikeres külpolitikát folytatott, amely azonban Magyarország elszigetelődéséhez vezetett. Ez a külpolitikai elszigeteltség az 1020-as évek közepén tovább fokozódott, szinte teljessé vált. II. István az investitúra kérdésében apja pápapárti irányvonalát követte, ez jutott kifejezésre házasságában is. Annak a Robert Kápuai Norman hercegnek a lányát vette feleségül, aki a pápa fő szövetségese és engedelmes vazalusa volt a császárra vívott harcban. A házasság azonban legalábbis magyar részről nem töltötte be szerepét, hiszen a Velence ellen irányuló élen nem segítette István dalmáciai hódításait, próbálkozásait. Ráadásul 1122-ben a Worms-i konkordátummal lezárult az invasztitúra harc első felvonása, ami tompította a szemben álló felek ellentéteit. Ezen kívül István az 1120-as évek első felében menedéket nyújtott azoknak a cseh előkelőknek, akik Vladislav herceg elől menekültek, ezzel tovább rontva a két ország viszonyát. Sőt, 1126-27 táján egy magyar sereg a lengyel határvidéket dúlta, ami a magyar-lengyel viszonyt hidegítette el. Kijev trónján ekkor Vlagyimir Monomah fia ült, aki Kálmán egykor előzött feleségének a testvére volt, és Kálmán állítólagos fiának, Borisnak a nagybátyja, aki bizonyára támogatta az ekkor Kijevben tartózkodó unokaöccse magyar trónigényeit. Sőt, a bizánci birodalommal sem volt jó a viszonya II. István királynak, annak ellenére, hogy a birodalom trónján Johannes Komnénosz császár mellett császárnéként a magyar származású Piroska Iréné ült, Szent László lánya. A keleti birodalommal a viszonyt Álmos herceg befogadása tette feszülté, ugyanis a külpolitikai kudarcok hatására a megvakított herceg és hívei újra szervezkedni kezdtek. A dömösi kuriában tartózkodó hercegre azonban II. István lecsapott, és így Álmos kénytelen volt Bizáncba menekülni. II. Istvánnak elemi érdeke volt kitörni a külpolitikai elszigeteltségből. A nyitást újra Csehország felé tervezte, ahol 1125 óta Szobeszláv ült a trónon, aki Álmos herceg lányának volt a férje. Csehország kül- és belpolitikai helyzete Szobeszlávot is szövetségesek keresésére sarkalta. A két uralkodó 1126-ban személyesen találkozott és szövetséget kötött. Ugyancsak ez időtájt kibékült Magyarország a salzburgi érsekkel is. Tehát a 11. század harmadik évtizedének közepén II. István valamelyet enyhíteni tudta a külpolitikai nyomást, és kitört az elszigeteltségből, amelyet a folyamatos külpolitikai aktivitás eredményezett. Ez a politika azonban nem volt véletlen, ugyanis II. István figyelmét ekkor már egyre inkább a bizánci birodalom kötötte le. Ioannis császár szívesen fogadta Álmos herceget, aki egy makedóniai város kopott tőle megtelepedésre, és ez a bizánci magyar politikai emigráció központja lett. Ugyanakkor a császárt foglalkoztatni kezdte Magyarország hűbőri hódoltatásának gondolata. A magyar-bizánci kereskedelmi ellentétek kiéleződését pedig az jelzi, hogy a bizánci területen fekvő Barancsban, a magyar határhoz közel, magyar kereskedőket bántalmaztak. A háború kirobbanásának közvetlen oka azonban Álmos volt. II. István ugyanis követelte a császártól a herceg és híveinek kiadását, amit azonban a császár megtagadott. Ezért a magyar király 1127 nyarán átkelt a Dunán, és sorra elfoglalta az útjába eső városokat, például Belgrádot, Barancsot, Nist, Szófiát, egészen Filippipoliszig tört előre. A harcokat azt sem állította meg, hogy közben Álmos meghalt. A következő évben azonban a bizánciak lendültek támadásba, a Duna balpartján legyőzték a magyar sereget, előkelő foglyokat ejtettek, és átmenetileg elfoglalták Haram és Zimony várait is. Majd a bizánci sereg betört a szerémségbe, és nagy zsákmányt ejtve távozott az országból. A harcok 1128-ban is folytatottak, ezekben azonban a magyar király már nem tudott személyesen részt venni, valószínűleg betegség miatt. 1129 sem hozott nyugalmat a déli határ mentén, ebben az évben újra István támadott. Cseh segédcsapatok által támogatott magyar sereg elfoglalta Barancsot. Ugyanekkor a raska vidéki szerbek is fellázadtak a bizánciak ellen. István kapott az alkalmon, és egy magyar-szerb szövetséget hozott létre, amelyet egy dinasztikus házasság is megerősített. A bizánciak azonban előbb a szerbeket győzték le, majd a magyarokat Barancs kiürítésére kényszerítették. A magyar király 1129 végén még egyszer kísérletet tett a bizánci birodalomba való betörésre, de a harmadik éve tartó háború végül békekötéssel zárult le. Ez a háború előtti helyzetet rögzítette, egyik fél sem jutott a területi nyerességekhez.
Milyen volt a viszony II. István király és az ország előkelői között?
II. István trónra kerülésekor mindössze 15 éves fiatalember volt, így valószínűleg az ország kül- és belpolitikájának intézésében nagy szerepet játszottak az előkelők. A hatalmat a Kálmán párti urak tartották a kezükben, belőlük kerültek ki az uralkodó osztály hatalmon levő tagjai. Minden bizonnyal uralkodásának első éveiben István akarata véleménye nem igazán játszott szerepet sem a külkapcsolatok alakításában, sem a belpolitikában. Például a cseh források szerint a cseh-magyar kapcsolat felvételre 1116-ban a magyar gyerekkirály főembereinek javaslatára került sor. Ugyancsak ezeknek a magyar uraknak a barátságtalan magatartásával indokolják a cseh krónikák az Olszava patak mentén kialakult csatát. Ugyancsak a főemberek beavatkozásának tulajdonítja a magyar krónika II. István házasságának a létrejöttét. Eszerint István nem akart törvényes feleséget venni, hanem ágyas kéhődjekkel állott össze. A bárok és a főemberek szomorkodván az ország elárulása és a király gyerektelensége miatt feleségül hozták neki a felettébb előkelő úrnőt, az apuliai Giscard Robert lányát. Ebből az elbeszélésből kiderül, noha az apósnak a neve helytelenül van megemlítve, hogy a hatalmon levő főúri csoport, amelynek többsége Kálmán idején is a legbefolyásosabb frakciót képezte, változatlanul szilárdan kezébe tartotta az ország külpolitikájának az irányítását, és a király magánéletébe is meghatározó módon avatkozott be. A szövegből kiderül, hogy ezek az urak véleményüket a király akaratával szembe is keresztül vitték. Ugyanezt történt az 1123-as orosz hadjárat során. Jaroszláv halála után a hadjárat kudarcba fulladt, de a magyar krónikából tudjuk, hogy II. István tovább akarta folytatni a harcokat. A király és seregének visszavonulása Vlagyimir alól egyáltalán nem ment simán, és nem a király akarata volt. A királyi tanács tagjai döntöttek úgy, nem harcolnak tovább, és az uralkodó nem vonul vissza velük, akkor akkor hazatérve új uralkodót fognak választani maguknak. E fenyegetésre István kénytelen volt meghátrálni és hazatérni seregével. A dalmár kérdésben viszont már egyetértés volt a király és a főemberei között, ezek támogatták II. István próbálkozásait az adriai terület visszaszerzésére. A sorozatos külpolitikai vereségek, amelyek a Kálmán-féle külpolitika folytatásának következményei voltak, súlyos belpolitikai válságot idéztek elő az 1120-as évek közepén. Az uralkodó osztály jelentős csoportja elégedetlen volt a király uralmával, ezért a régi trónkövetelő álmos mögé sorakozott fel. A vak herceg összeesküvése azonban kudarcot vallott, és a herceg több hívével együtt Bizáncba menekült. A király belpolitikai támaszon növelése érdekében befogadta az országba azt a sereget, amely 1122-ben Bizánctól megsemmisítő vereséget szenvedett, és amely Magvát Besenyük alkották. A következőkben a király egyre inkább támaszkodik rájuk, vezetőik bekerülnek a király bizalmas tanácsadói körébe. A jövevényekre való támaszkodás az ország irányításában a belső magyar bázis meggyengülésének a jele volt. A Bizánctól elszenvedett vereségek 1128-ban tovább erősítik az amúgy is szétesőben levő támogatók táborát. Az egykor még Kálmán mögött felsorakozó urak egy része, kiábrándulva a Besenyőkre támaszkodó külpolitikai kudarcokat egymásra halmozó Istvántól, Bors Ispánt és Ivánt választották királlyá. Kezükre játszott a király súlyos betegsége is. Nem kizárt, hogy Bors Ispán mögött Boriszt kell látnunk, aki orosz segítséggel, talán erre utalhat az Iván név, Magyarországra jött, és híveket szerzett azon Kálmán párti urak között, akik elégedetlenek voltak II. István kormányzásával. A betegségéből felépülő király azonban még kézben tudta tartani az ország irányítását. Ivánt lefejeztette, és Bors Ispánt Bizáncba száműzte. Hogy megrendült uralmát megerősítse, még szorosabbra fűzte a viszonyát a Besenyőkkel, akiknek Tatár nevű vezetője állandóan István mellett volt. Tehát István viszonya az ország előkelőivel korán sem volt felhőtlen.
A királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Az elmúlt néhány percben Kálmán király uralkodásának utolsó aspektusaival foglalkoztunk. Megnéztük, hogy megérdemli Kálmán a könyves előnevet, amit a történetírás kortársai ráragasztottak, valamint Kálmán király halálának körülményeiről beszéltünk. A következő magyar király Kálmán fiának, II. Istvánnak az uralkodásával is foglalkoztunk. Megnéztük, milyen információkkal rendelkezünk István életéről, mielőtt hatalom került, valamint végigkövettük uralkodásának nagyon aktív, de nem feltétlenül sikeresnek, sőt sikertelennek nevezhető külpolitikáját. Végezetül pedig II. István király és az ország előkelőinek uralkodói osztályának a viszonyáról értekeztünk. A következő műsorunkban még egy picit fogunk foglalkozni II. István uralkodásával. Neki egy nagyon érdekes viszonya van Álmos hercegnél és annak fiával, Bélával. Ezt a viszonyt szeretnénk megnézni. Végigkövetjük, hogy hogyan próbálta István rendezni a trónutódlásnak a kérdését, illetve hogy mennyire sikeres volt ebben a tekintetben. Szót ejtünk majd II. István haláláról és épített örökségéről is. Remélhetőleg elkezdjük a következő magyar király II. Bélának az uralkodását megtárgyalni.
Történész úr, köszönjük, hogy ezen a héten is velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget. Ezennel elbúcsúzom a rádió hallgatóitól, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőit, Nagybódó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálása kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.